Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy virágvasárnap lehet, és téged magasztalhatunk, téged dicsőíthetünk, aki elindultál a nagy hétre annak idején, elindultál, hogy föláldozd magad a keresztfán, ami üdvösségünkért, egyházad üdvösségéért. Kérünk téged arra, hogy te, aki elindultál az, az útra, és végigmentél azon az úton, és végül kijöttél a sírból, és feltámadtál, és felmentél a mennybe, és ülsz az Atya Istennek jobbján. Te, áldott Jézusunk, dicsőséges Úrunk, te légy velünk, és áld meg, és szenteld meg ezt a vasárnapunkat. Köszönjük néked az elmúlt hetet, minden testi-lelki áldásodat, ajándékodat. Kérünk téged arra, hogy bocsáss meg minden bűnt, amivel téged megszomorítottunk, megbántottunk. Köszönjük a te kegyelmedet, a te irgalmasságot, biztatását. És köszönjük néked, hogy most megnyithatjuk a szívünket előtted. Szent lelked által munkálkodj bennünk, hogy téged dicsőítés magasztaló emberek legyünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy Lukács evangéliumának 19. részében olvassuk a 28. verstől 40. versig terjedő ige szakaszból. Tehát Lukács evangéliumának 19. részében a 28. verstől a 40. versig ezt olvassuk. És ezeket mondván megy vala elől, felmenvén Jeruzsálembe. És lőn, mikor közelgetett Bétfágéhoz és Betániához, a hegyhez, mely olajfák hegyének hívatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül, mondván, menjetek el az átellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült, eloldván azt, hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el? Ezt mondjátok annak, mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek, úgy találták, amint nékik mondotta. És mikor a vemhet eloldák, mondának nékik annak gazdái, miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rá. Elvitték azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén, Jézust reá helyezteték, és mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig immár közelgette az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága, örvendezve kezdé dicsérni az Istent, fennszóval mindazokért a csodákért, melyeket láttak, mondván, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. És némelyek, a farizeusok közül a sokaságból mondának néki, Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvé mondanékik, mondom néktek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Kedves testvéreim, virágvasárnap van, amikor is Dávid fia ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására emlékezünk vissza. Nagy hét nyitányára. E nap eseményei közül most a főszereplőre figyeljünk, Jézus Krisztusra, aki elfogadta tanítványai magasztalását, meghallgatta az ő magasztalóit elnémítani igyekvő farizeusokat, és az ő dicsérő tanítványait megvédelmezte. Tehát az események központjában a názáreti Jézus állt, és a mi ünnepünk, virágvasárnapi ünnepünk központjában is ő neki kell állnia. Nézzük először is, hogy az Úr Jézus elfogadta a tanítványai dicsőítését. A 38. versben olvastuk, hogy tanítványai dicsőítették, mondván, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Figyelemre méltó, hogy a názáreti Jézust királynak titulálták. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, mondták. Vagyis olybá ismerték el, mint az Úr, Jahve által küldött királyt, akiért a mennyben és a magasságban tulajdonképpen Istennek dicsőség és békesség legyen. Ám akik ezt a dicsőítő éneket a 118. Zsoltárból vett idézettel énekelték, nem egyszerűen egy újabb, jó földi király elküldéséért dicsérték a menny urát. Ezek a tanítványok annak a mély meggyőződésüknek és örömüknek adtak akkor hangot, hogy Jézus az Isten által régóta ígért, páratlan dicsőségű messiás király. Ő benne nem egyszerűen a népük egy újabb Isten adta jó királyát látták, hanem a királyukat. Az ős időktől nekik megígért páratlan méltóságú, isteni fejedelmet, aki nem csak az ő, hanem az összes népek felett úr lesz, a világ ura, aki megtisztítja a világot az istentelen emberektől, és a bűn minden következményét kisöpri. És aki a benne hívő népét pedig felszabadítja minden elnyomás alól, és újjáteszi őket is, de újjáteszi az egész teremtett mindenséget. Vagyis akinek a megérkezésével a teremtett világ életébe beköszönt a globális béke, az üdvösség, eljön az örök aranykor. Tehát azok a tanítványok, akik ott Jézust királyként magasztalták, Jézusban ezt a megígért, egyedülálló szemét látták meg, és az ő elküldéséért az a régen ígéretet tevő és az betartó menny Istenét magasztalták ott és akkor. Érezték, hogy végre ütött az óra, és az Isten által végre elküldött fejedelem megbünteti igazságosan az ellene lázadókat, és egyúttal az őt félőket felszabadítja és megújítja a világot. Óriási pillanat küszöbén állunk, így érezték. És ezért kötelezték el magukat azok az emberek életre halálra, e bevonuló fejedelem mellett, és erről az alapvető meggyőződésükről tanúskodott minden más megnyilvánulásuk. Jól ismerjük, hogy e királyra, a messiás királyra a zsidók a legősibb idők óta várakoztak, mégpedig az ótestamentumi könyvekben olvasható isteni ígéretek alapján. Itt most nem tudunk végigmenni ezeken az isteni ígéreteken, amik mint egy vörös fonalként bukkannak fel és kapcsolódnak egymáshoz az ótestamentum lapjain. Talán csak utalok rá, hogy elkezdődött Jákobbal, aki búcsúzva a fiaitól megáldotta őket és Júdához érve, beszélt a Júda törzséből származó fejedelemről, Silóról, akinek majd a népek fognak engedni. Aztán elétek idézem Nátán próféta szavait, amiket Dávid királynak mondott, akinek olyan utódot ígért, akinek uralma örök uralom lesz. És aztán mehetnénk tovább Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, Zakariás próféta proféciáin. Végig kísérhetnénk azt a csodálatos, egymáshoz láncszerűen kapcsolódó ígéret sort, amit Isten tett, hogy elküldi egyszer ezt a fejedelmet. És ezek az ígéretek, azt kell, hogy mondjuk, hogy ott éltek sok-sok Jézus korabeli kegyes lelkében, és amikor a rómaiak fogságában, rabigában sínylődtek, különösen is felelevenedtek bennük ezek az ígéretek, és a messiás királynak a várása. És most évek után úgy tűnt ezek előtt, a kegyesek előtt, hogy Jézusra minden ígéret ráillik. Rápasszol mindaz, amit Isten a messiás királyról mondott valaha. És csodálatos módon jelzik a tettei, különösképpen a csoda tettei, ezekre utal is Lukács, akinek a szavait olvastuk az imént. Tehát különösképpen Jézus csodái azok, amik igazolják azt, hogy mérhetetlen hatalommal rendelkezik, és a bajt meg tudja szüntetni, és a rossz viszonyokat jóra tudja fordítani. csodálatos messiási csodákat vitt véghez Jézus, ezekbe se tudunk itt belemélyedni, de hát emlékeztek arra, hogy meggyógyította a leprást, a vakon született embert, a néma démont kiűzte, halottakat támasztott fel, természet felett megmutatta hatalmát és erejét, Lázár feltámasztása volt egyébként az utolsó lenyűgöző csodája, amihez hasonló csak Illés és Elizeus idejébe történt. Szóval Jézus csodái mind-mind az ő mérhetetlen hatalmát és egyúttal szeretetét is tükrözték, és valahogy az emberek, akik látták mindezt, akik átélték mindezt, akik tapasztalták mindezt, egyszerűen összerakták a puzzle darabjait, és azt mondták, ő az, ő a messiás király, akit Isten régen megígért, a Dávid házából való fejedelem, a békesség fejedelme elementáris erejűvel tört ki belőlük Jézusnak a dicsőítése és magasztalása. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, idézték az ősi Zsoltárt, ahogy említettem, és dicsőítették a menny Istenét, aki betartotta ígéreteit és végre elküldte őt nekik. Most minden jóra fordul. Megszűnnek a régi rossz és egyre rosszabb viszonyok. Eljön az új világ, Isten új világa, az örökkévaló békesség világa, az üdvösség. Csodálatos érzések kerítették hatalmukba azokat az embereket. És azt mondja Lukács, hogy a tanítványok sokasága, Jézus tanítványainak a sokasága dicsőítette így Jézust, nem mindenki akkor és ott Jeruzsálemben, hanem a tanítványok sokasága. Azok az emberek dicsőítették Jézust, akiket ő hívott el a követésébe, akik magukat megtagadva követték őt, akik a tanítására hallgattak, és akik utánozni akarták életpéldáját. Ők együttesen, összeforva, nagy örömmel áldották Jézust, mint messiás királyt, és dicsőítették az őt elküldő Jahvét, az Urat. Ez volt a csodálatos történés, és a figyelmünk egy kicsit az Úr Jézusra tévedhet, aki ott vonult az őt ünneplő sokaság között Szamárháton, és engedte magára zúdulni az örömteli magasztalást. Ő tudta, hogy ő valóban a messiás király, az, akinek mondják, de azt is tudta, hogy sokan most olyan dolgokat várnak tőle, amiket most nem fog teljesíteni, majd csak jóval később. Most még nem jött el azoknak a csodálatos dolgoknak az ideje, most másnak jött el az ideje, most azért kell jönnie, hogy meghalljon a népéért, az egyházért, a világért, hogy megfizesse a szabadulásunknak, a megváltásunknak az árát a Golgota keresztjén, mert az is megíratott, hogy a messiás király fog szenvedni és meghalni népe bűnéért, megváltásuk érdekében. Tudta Jézus, hogy most úgy fog feltűnni sokak szemében, hogy ő nem a királyok királya, és nem az uraknak az ura, hanem csak egy istenkáromló gonosztevő, pedig nem az, hanem valóban a messiás, aki egyedül méltó a magasztalásra, a népe dicsőítésére. Hát Jézus fogadta a hódolatot. Engedte rá zúdulni a szeretetet, a dicsőítést, a magasztalást tanítványai részéről. Nos, ma itt vagyunk, reménységem szerint tanítványaiként, és mi is magasztaljuk Jézust. Magasztaljuk Jézust annak a tudatában, hogy ő méltó erre. Méltó erre. Ő valóban eljött ott és akkor, és megváltotta népét a Golgotán. Megváltotta a teremtett világot is a rothadandóság rabságából. Harmadik napra feltámadt a halálból, felment a mennybe, és eljön majd egy napon, mint a világ mindenség ura. Őt várjuk, és amikor majd megjelenik, akkor is magasztaljuk, de már most is, amíg várjuk, most is magasztaljuk és dicsőítjük a szívünkben is, a szánkkal is, és az egész életünkkel. Elébe terítjük ruháinkat minden napon, jelképesen, vagyis neki szolgáltatjuk ki lelkünk, testünk. Neki szolgáltatjuk eszünk. Kiszolgáltatjuk neki akaratunk. Neki lengetjük a pálma ágakat jelképesen, azaz neki fogadunk újra és újra engedelmességet. Dicsőítjük őt, és várjuk, hogy majd megjelenik dicsőségében az Isten angyalaival, és megvalósítja az örök béke birodalmat, az üdvösség országát, az új eget és az új földet, amit megígért. És tudjuk, hogy nem csak akkor és ott Jeruzsálemben, hanem ma is kedves előtte mindaz, aki szívből neki hódol. És ő ma is örömmel és békességgel fogadja azt a hódolatot, amiben tőled, tőlem, tőlünk az ő népétől részesül. Ő örömmel fogadja ezt a hódolatot. Úgy szeretnék neki örömet szerezni, és hódolni neki a meghalt és feltámadott Jézusnak. És ez az, ami bennünket, hívő keresztényeket, az ő tanítványait egyesít egymással. Ez a mi közös nevezőnk. Erről ismerszünk meg itt a földön is. Mint ahogy a mennyben lévő egyház is erről ismerszik meg, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, hogy a mennyben lévő egyház a szent angyalokkal és a dicsőséges lényekkel együtt magasztalja Jézust, és leborul a bárány előtt, és leborul az Atya Isten előtt, és a Szentlélek Isten előtt, és imádják. Hát, amiben ott részesül Jézus, ezekben a napokban és időkben is, itt a földön is, ezen az ünnepen is ebben kell részesülnie. És ahogy a mennyben elfogadja, ahogy Jeruzsálembe elfogadta, most is elfogadja tanítványainak örömteli magasztalását. Nos, kedves testvéreim, ez az első pont, amiről szerettem volna beszélni. Jézus elfogadta és elfogadja ma is az ő elhívottainak, megváltottainak, tanítványainak örömteli dicsőítését és magasztalását. De át kell térnem a második pontra, ami így hangzik, Jézus meghallgatta tanítványai kritikusait. Olvassuk alapigénkben, hogy voltak az Isten dicsőítő, Jézust hittel és örömmel királyként üdvözlő virágvasárnapi tanítványi sokaságban a farizeusok vallási pártja közül való emberek. Ezek a farizeusok a tanítványi sokaság közé elegyedtek és figyeltek. Egy darabig csak húzták az orrukat, egymásra pillangattak jelentőségteljesen, szúrós szemmel méregették Jézust és az őt örömmel dicsőítő tanítványait. Aztán egyszer csak úgy érezték, hogy elég volt. Oda somfordáltak Jézushoz, és mogorván felszólították, hogy állítsa le a tanítványainak a neki, illetve Istennek szóló üdvrivalgását. Így olvastuk a 39. versben, Mester, dorgáld meg tanítványaidat. Mármint, hogy se Isten, se téged ne áldjanak ilyen nagy egységben, ilyen nagy örömmel, ráadásul téged, mint messiás királyt. Fogd be a szájukat. Tegyél reájuk szájkosarat. Lémítsd el őket, Mester, felszólító módban. Miért tettek így ezek a farizeusok? Egyfelől bizonyára azért, mert féltek a római megszállók reakciójától. Arra gondoltak, hogy ha a rómaiak a fővárosba hallják ezt a nagy üdvrivalgást, azt hiszik majd, hogy valami lázadás tört ki, és megbüntetik a zsidókat. Megbüntetnek minket, megtorlásra számíthatunk. Ők aztán nem fognak majd kesztyűs kézzel bánni mi velünk. Na gyorsan, Mester, vesz véget ennek a felfordulásnak itt. Féltek, rettegtek a pogány emberek véleményétől és reakciótől a farizeusok, és ezért akarták egyfelől leállítani a Jézus magasztalását. Másfelől azért is akarták leállítani ezt, mert ők a maguk részéről egyáltalán nem hitték, hogy a názáreti Jézus a messiás király. A tanítványai, Jézus tanítványai helyesen messiás királynak látták, hitték, és így szólították, áldott a király, aki jön az Úr nevébe. De ezek a szentírást egyébként betéve tudó farizeusok nem hitték, hogy Jézus a messiás király. Ők hogy szólították Jézust? Mester, rabbi. Ők Jézusban egy közönséges, vagy nem annyira közönséges, de csak egy embert, egy tanítót, egy rabbit láttak. Nekik nem kell hódolni. Mi csak Istennek hódolunk, neki nem hódolunk. Nem voltak hívő emberek, hiába ismerték a messiás királyra vonatkozó proféciákat, hiába látták, hallották mindazt, amit Jézus mondott és cselekedett, ők nem rakták össze a puzzle-t. Ők nem hitték, hogy Jézus a messiás király, csak egy rabbi. Egy rabbi, a sok közül. És azt gondolták, hogy na, legjobb lesz, hogyha most a rabbival leállítatjuk ezt a mámoros tömeget, még mielőtt kikiáltanák itt messiás királynak. Tudjuk, hogy aztán a következő napokban egyébként a farizeusok vitték a prímet, nem nyugodtak, amíg Jézust keresztfára nem szegezték, és később Jézus tanítványainak megveretésébe, bebörtönzésébe, a mozgalom betiltásába is jeleskedtek. Itt még csak rászóltak Jézusra, hogy állítsa le az ő messiás királyként üdvözlőket, hiszen ő nem messiás király. Legalábbis ők nem hiszik. Tehát ezeket a farizeusokat egyfelől a félelem motiválta, másfelől a hitetlenség motiválta arra, hogy Jézussal elnémítsák az őt magasztaló és Isten dicsőítő sokaságot. És mivel igazolták magukat ezek az emberek? Nem árulja el az ige, de mégis kitalálhatjuk, bizonyára egyfelől azzal igazolták magukat, hogy hát azért ez a názáreti Jézus mégse a messiás király. Hát azért nehogy már ő legyen az, hát ő nem az. Ennél fogva nem is jár neki ez a cím, ez a magasztalás, ez a dicsőítés. Hát mi jól cselekszünk, ő nem az, akinek itt mondják, meg akinek esetleg még magát is mondta. A másik dolog pedig, amire gondolhattak, hogy az igazol bennünket, hogy mi most megmentjük az Izraelt. Megmentjük Izraelt. Ha nem lépünk fel, jönnek a rómaiak, elveszik tőlünk Jeruzsálemet és mindent. Minden kivívott jogunkat. Mi vagyunk a népünk megmentői. Ebben tetszelegve, és ezzel igazolva magukat mennek oda, és mondják Jézusnak, hogy ugyan, mester, állítsd le a téged magasztaló sokaságot, és az Isten dicsőítő tanítványaidat. Hát, szép dolog ez. És arra gondoltam, hogy vajon ma is vannak-e ilyen farizeusok? Hát, kétségtelen, hogy ma is az egyházban vannak Jézusnak hűséges tanítványai, akik közé keveredtek ma is nagyon vallásos reformátusok, evangélikusok és egyéb más felekezetű farizeusok, akik látják a saját egyházukban, hogy hát vannak itt néhányan, akik ezt a bibliai Jézus dicsőítik, és ő érte rajonganak, őt tartják egyedüli megváltónak, szabadítónak, az urak urának, a királyok királyának, elvi kérdésekben alávetik magukat az ő tanításainak, például a házasság kérdésébe, vagy a világ vége kérdésébe, etikai kérdésekbe is neki akarnak engedni, és egyáltalán tele van a szívük és az életük az Úr Jézus Krisztusnak a dicsőítésével és magasztalásával. És ezek a mi református farizeusaink ezt nem nézik jó szemmel. Ők sem nézik jó szemmel. Miért nem? Ugyanazért, mint a régiek. Egyfelől azért, mert félnek. A mai farizeusainknak, református, vagy evangélikus, vagy egyéb más felekezetű farizeusainknak is nagyon sokat számítanak a rómaiak. Tudnélik, a mai posztkeresztjén tudomány, a mai posztkeresztjén kultúra, a szekuláris világ véleménye, ó, hát nagyon tartanak tőlük. A mi farizeusaink nagyon tartanak tőlük. És észlelik, hogy a világnak egyébként valóban nem nagyon tetszik, hogy vannak még itt néhányan, akik ezt a bibliai Jézus dicsőítik, neki fogadnak engedelmességet, elvi, meg gyakorlati kérdésekbe is, és legszívesebben beszólnának, hogy ugyan már ne magasztaljátok ezt a bibliai Jézust, de még mielőtt ők ránk szólnának, a világ fiai, jönnek a farizeusaink, és megelőzve őket, hát ma Jézusnak nem mondhatják, nekünk mondják, ne dicsérjétek már ezt a bibliai Jézust. És ne áldjátok ezt a bibliai Istent. és az egyházban el akarják némítani a Jézust magasztaló lelkészeket, presbitereket, gyülekezeti tagokat. Rájuk szállnak az egyházi és a világi médiában is, az oktatási intézményekben, egyház kormányzati szerepkörökben is, és megpróbálják aláaknázni és felszámolni az egyháznak a legfőbb és legörömtelibb tevékenységét, az Úr Jézus Krisztusnak a magasztalását. A bibliai Jézus magasztalását, a neki való hódolást, a neki való engedelmességet. Miért? Mert gyávák. Gyávák, remegnek a szekuláris világ, a tudomány, az egyetem, a sajtó, mit mondanak majd, ha látnak egy ilyen egyházat, ahol Jézust magasztaló emberek vannak együtt. Igazodni akarnak hozzájuk, és a maguk környezetét is a világhoz akarják igazítani Jézus tekintetében is, mert félnek. Az igaz tanítványok nem félnek. Akkor se féltek, ma se félnek, hanem szabadon magasztalják Jézust megváltójukként és urukként, mesterükként is. Manapság persze azért is akarják betiltani némely református és egyéb felekezetű farizeusok az Úr Jézus magasztalását, mert tulajdonképpen nem hiszik, hogy ő az, aki. Nem hiszik, hogy ő az, aki a Bibliában előttünk áll. Ők a Jézust ma is csak egy majdnem hétköznapi embernek tartják. Egy olyan valakinek, akiről, hát igaz, hogy itt négy szemtanú ír beszámolót, de mondják, ezek nem szemtanúk, ezek elfogult vélekedések az ős egyház teológusai által kitalált dolgok. Jézus csodái azok tulajdonképpen nem történtek meg, Jézus tanításai olyan formában, hogy le van írva, nem hangoztak el. Az egész csak egy félreértés, utólagos kitalációk, utólagos magyarázatok, később élt emberek tollából. Ez a Jézus, ez föl se lépett ilyen igényel, hogy ő lenne a messiás, meg hogy isteni személy lenne, meg Isten fia lenne, ugyan? Ő csak egy ember volt, akit később kikiáltottak Isten fiának és messiásnak. A követői. Az, hogy ő szűztől született, hogy feltámadt a halálból, hogy el fog jönni másodszor, ezek mitoszok, emberi kitalációk. Ő csak egy ember volt. Vagyis ezek a mai farizeusok ugyanúgy nem hiszik el Jézusról, hogy az, akinek a Szentírásban mutatkozik, mint ahogy azok a régi farizeusok se hitték el, hogy az, aki. Nagyon furcsa dolog ez, testvérek. Hát itt vannak a mi farizeusaink, és be akarják tiltani Jézus dicsőítését és magasztalását, örömteli magasztalását, az egyház legfontosabb tevékenységét, mert félnek a világtól, világ véleményétől, reakcióitól, és valójában nem hiszik, hogy a bibliai Jézus az, aki. És ha még mindig itt vannak azok ebben az egyházban, akik például a mi református egyházunkban is, akik Jézust, a bibliai Jézust magasztalják és dicsőítik nagy örömmel és nagy egységben, akkor a farizeusaink beindítják a legagresszívebb módszereket. Nehéz szívvel beszélek erről, de muszáj róla beszélni. Akik eddig elárulták, hogy nekik a világ véleménye döntő, és félnek a világ véleményétől, és elárulták, hogy a Bibliát nem is veszik komolyan Jézus tekintetébe, most elárulják, hogy a valódi tanítványokat gyűlölik. Gyűlölik. Ennek jegyében hozzáfognak az igazi tanítványok aljas lejáratásához. Mielőtt valaki felsziszenne, jelzem, hogy nem azzal van a baj, hogy én ezt szóvá merem tenni, hanem azzal, aki ezt műveli. Az egyik ilyen farizeusi módszer, hogy ha egy valódi Jézus tanítvány mond valamit, akkor azt azonnal kicsavarják. A szájába adnak valamit, amit nem gondolt és nem is mondott, és aztán azt nevetségessé téve megcáfolják. Ezt úgy nevezik, hogy szalmabáb érvelés. Kedvenc módszereik közé tartozik. A másik módszerük, hogy azt a benyomást keltik, hogy Az egyházban már csak azok mondják Jézusról, hogy ő a Dávid fia, a Messiás király, meg Isten emberi személy, akik még mindig szó szerint veszik a Bibliát. Mondják ezt ilyen lekezelően. Akik még mindig szó szerint veszik a Bibliát. Ezek a hermeneutikai primitívek. Így mutatnak be bennünket. Jézus igazi tanítványait. A műveletlenek, akik a Biblia egészét szó szerint veszik. Például azt, hogy Jézus járt a vizen, vagy föltámadott harmadnapra. Micsoda hermeneutikai ősprimitívség. Ezekre nem szabad senkinek odafigyelni, mondják. Harmadik módszerük, hogy előadják, hogy a názáreti Jézus, mint messiást magasztaló emberek, a racionalizmus szülöttei. Valójában ezen azt értik, hogy tudomány ellenesek, és ezért a tudományos bibliakutatás eredményeit nem veszik komolyan. Ki figyeljen oda ilyen tudomány ellenes őstulkokra. És ha még mindig magasztaljuk Jézust nagy egységben és nagy örömmel az egyházban, akkor előszedik az újabb lejárató érvüket. Ezek a Jézus magasztaló hívők politikai hatalomra törnek, mondják. És gyorsan hozzáfűzik, hogy ha megszerzik, azt készüljön fel mindenki, mert elvész a szabadság, kitör a terror. Mert ezek, mondogatják, olyan életveszélyes emberek, mint az iszlám fundamentalisták. És még ha ezek után se fogjuk be a szánkat, és Jézus még mindig magasztaljuk, és még mindig dicsőítjük őt nagy örömmel, nagy egységben a szívünkbe, akkor elővezetik, hogy mi vagyunk a történelmi egyházak legfőbb ellenségei, az egyház megromlásának és elavulásának legfőbb okai, a haladás kerékkötői. Ha nem lennénk, már rég eskedhetnénk az LMBTQ közösség tagjait, támogathatnánk az illegális migrációt, a nyitott társadalom ideológiáját, harcolhatnánk a világ békéért, a szociális igazságosságért, a természetvédelemért, ha ezek nem bónának itt és nem akadályoznának minket. Azzal, hogy Jézus, a bibliai Jézus dicsőítik és magasztalják itt. Végül minden hamis vágyukat, amivel le akarnak állítani bennünket, Jézus tanítványait, és el akarnak némítani bennünket, és el akarnak hitelteleníteni az emberek szemében, egy szitokszóba tömörítik bele. Amit mint valami követ dobálnak reánk, vagy mint egy ostor csattogtatják a fejünk felett úton útfélen. Ezt mondják, ezek a fundamentalisták. A fundamentalisták. Ezzel a jelzővel aztán úgy gondolják, hogy ezzel végképp lejáratnak bennünket. És végképp be tudják fogni a szánkat, a Jézust magasztaló szánkat, és lakatot tesznek a szívünkre. Ezzel úgy gondolják, hogy pellengérre állítottak. Ezzel úgy gondolják, hogy végképp lejárattak bennünket mindenki előtt. A fundamentalizmusról konferenciákat szerveznek. Egyházi egyetemeken. Mintha ez lenne itt a legnagyobb probléma az egyházban. A fundamentalizmust górcső alá kell venni, mert ők beteg gondolkodású emberek. Terjedelmes tanulmányokat kell kiadni, vastag könyveket kell kiadni, kurzusokat kell tartani az ilyen kutatóközpontokba rólunk, mert ezek tudományellenes, szalonképtelen, politikai, hatalomra éhes, terrorista erőszakszervezetté tennék az egyházat. Minden gyűlöletükkel meg akarják folytani a mi egyházunkban is, más protestáns egyházakban is, a Jézus tanítványait. Mi nem fundamentalisták vagyunk, hiába próbálnak ebbe az saját maguk által ránk tukmált fogalomba belekényszeríteni bennünket. Mi nem fogunk ebbe beleállni. Mi nem fundamentalisták vagyunk. Mi vagyunk a bibliai és történelmi kereszténységnek a képviselői. És erre mindig az volt a jellemző erre a kereszténységre, ami már ott virágvasárnap is jellemző volt, hogy Jézusban látták, és látjuk mi is, az Isten küldötte királyt, akit magasztalunk, akinek alávetjük magunkat, elvi kérdésekbe is, és gyakorlati, etikai kérdésekbe is. Igen, mi elismerjük őt, ahogy azok, és azóta a reformátorok, és sok-sok ember a világon. Nem fundamentalisták vagyunk, mi igaz keresztjének vagyunk. És annyira döbbenetes dolog, testvéreim, hogy ezek az egyházi farizeusaink, ezek, amikor belénk akarják folytani a szót, akkor tulajdonképpen tényleg el akarják némítani ebbe a világba a bibliai Jézus Krisztusnak, a valódi Jézus Krisztusnak a dicsőítését és magasztalását. Ezzel előmozdítják a mai kor bálványainak az imádatát és tiszteletét. Mert aki nem imádja igazán az Úr Jézus Krisztus teljes örömmel és teljes szívéből, az imádni fogja önmagát, imádni fogja a pénzt, imádni fogja a hatalmat, az élvezeteket, az egészségét, a földi életet, a másik embert, de nem fogja azt imádni, akinek imádatára rendeltetett. Az élő Istent és annak a drága fiát, ami megváltó Urunkat, Jézust, aki boldoggá és szabaddá tud tenni bennünket. Farizeusaink oda lökik az emberek százait és ezreit az egyházba is, de a világba is. Oda lökik a bálványok elé, amikor előjönnek, és félelmükbe és hitetlenségükbe belénk akarják folytani a szót. Hát nem engedjük meg ezt. És azt sem engedjük meg, hogy ráadásul a mi farizeusaink is, ahogy a régiek, azzal áltassák magukat, hogy ők az Izrael megmentői, ők az egyház megmentői, ők az egyház megmaradásának a záloga, a ma apologétái, a hit posztmodern hősei, az új reformáció zászlóvivői. Dehogy, dehogy. Nem kell megmenteni az egyházat Jézus Krisztus igaz tisztelőitől és imádatától, imádóitól, akiket ők megcsúfolnak, akiknek minden rágalmat a nyakukba zúdítanak. Nos, summa summarum, ahogy ott régen a háttérben ügyködött ez a farizeusi munkacsoport, ma is működik a református egyházba is, meg sok más helyen. Ott ügyködnek a háttérben, olykor előjönnek, nyilvánosság elé állnak, őket mélyen zavarja, hogy még vannak itt, akik a Bibliára, mint Isten tévedhetetlen kinyilatkoztatására tekintenek, akik a bibliai Jézust áldják, akik a helyettes engesztelő áldozatáról beszélnek, akik megtérésre hívják az embereket, akik magasztalják Krisztust, őket ez zavarja. És folyamatosan azon ügyködnek, hogy akik ebbe gyakorolják magukat, és akik erre hívnak másokat is békességgel és szelíden és örömmel, szóval, hogy ezeket valahogy elnémítsák. Na, Jézusról azt mondtam a második pontban, hogy meghallgatta ezeket az örömtelen, feleslegesen aggódó, rosszindulatú, megtévedt farizeusokat, és ma is meghallgatja és ismeri ezeket a véleményeket, amiket én itt felsoroltam. És ahogy akkor is, ma is reagál ezeknek az embereknek a vélekedéseire. A harmadik ponthoz érek, amiben azt igyekszem megmutatni, hogy az Úr Jézus megvédelmezte az őt dicsőítő embereket. És ha kemény volt a második pont, ez a harmadik pont annál vigasztalóbb lesz a számunkra. Jézus meghallgatja a farizeusokat, és mereven ellenáll a követelésüknek. Ezeknek a gyáva embereknek és hitetlen embereknek nem enged egy tapottat se. Nem hallgat rájuk, és nem hallgattatta el az őt magasztaló hívő embereket, az ő tanítványait. Már csak azért se tette meg, mert ő neki és Istennek kijár ez a tisztelet és magasztalás, sőt egyedül neki és az atyának jár ki. Ő erre jogosult, és csak ő jogosult erre, mert ő az, aki. Ő a Messiás király. És az ő atya küldte ide. Neki jár ez a magasztalás. Hát miért fogja be a tanítványai száját? Azért, mert egy-két gyáva, hitetlen farizeus beszól neki, és parancsolgat neki. Hát ezért nem. És már csak azért se tette meg Jézus, mert erre az ő örömteli dicsőítésére és magasztalására, és az Isten örömteli dicsőítése és magasztalására ő képesítette a tanítványait. Hát azok az emberek, akik ott ezt csinálták, azok nem tudták volna maguktól megtenni ezt, ők azért tették meg tehették meg, mert Jézus maga idézte elő bennük ezt a hitből fakadó örömteli és egységet okozó magasztalást és hódolást. Jézus az oka ennek a magasztalásnak, a kiváltó oka, és ő ezt vállalja. Hát én idéztem elő. Én idéztem elő, mondja Jézus kimondatlanul, hogy ezek itt magasztaljanak engem. Hát miért tennék rájuk szájkosarat? Miért állítanám le őket, amikor zene füleimnek ez a hitből fakadó dicsőítés? Hát én előttem hódolt a mennynek a népe. És idejöttem az angyali magasztalások közül, az üdvözült szentek dicséretéből, és itt a földön alig volt ebben részem. Itt mindig csak bántottak, rágalmaztak, kritizáltak, gyaláztak, köpködtek. Most megyek a keresztfára. Oda fogtok szögezni, ti fogtok oda szögezni engem az átokfára. Előtte megaláztok, ott is megaláztok. Megöltök. És most egy kicsin seregít magasztal engem, és én leállítsam őket? Nem állítom le. Eszem ágába sincs. Nem tette meg, mert ő neki ez a dicséret és magasztalás kijárt. Egyedül neki jár ki ebbe a világba. És azért se tette meg, mert ő képesítette, ő szabadította fel azokat az embereket erre, hogy magasztalják őt. És azt mondja a farizeusoknak, és ezzel is ezt a kis sereget védi, hogy ha ezek az én tanítványaim elhallgatnának, akkor helyettük a kövek kiáltanak majd. Az élettelen néma kövek fognak magasztalni engem, mert ti nem fogtok. Ti nem fogtok. Ha én őket leállítom, a kövek fognak kiáltani. A halott, élettelen kövek fognak megszólalni. És megszólalnak, mert az én magasztalásomnak, az én dicsőítésemnek és az én elküldő magasztalásának és dicsőítésének ebben a világban nem szabad egy pillanatra sem elhalkulnia és elhallgatnia. Ha ők elhallgatnak, majd a kövek kiáltanak. És ha a kövek kiáltanak, majd utána megint lesznek, akik kiáltanak. És ugyanazt kiáltják, amit ők, hogy áldott a Krisztus. Áldott a Jézus, ami megváltó úrunk, és aki őt ide küldte nekünk, az élő Isten. Annak idején Józsué mondta a sikemi országgyűlésen, ahol választás elé állította a zsidókat, hogy kiknek szolgálnak, az Úrnak vagy más isteneknek. Ő mondta neki, hogy én és az én házam az Úrnak fogunk szolgálni. És a zsidók is ugyanezt mondták ki. És ott olvassuk, és beírta Józsué ezeket a dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vett egy nagy követ, és oda helyezte azt a cserfa alá, mely volt az Úrnak szent házában, és mondta Józsué az egész népnek, íme, ez a kő lesz ellenünk bizonyságul, mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét, melyet szólott nékünk. Ez lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti istenetek ellen. Nyilvánvalóan képletesen beszélt Józsué. De azt mondta, hogy ez a kő hallotta, amit az Úr mondott, és azt is, amit ti mondtatok erre. Ő a tanú. És hogyha megszegitek ezt az esküt, meg fog szólalni a kő. És eszetekbe fogja juttatni, hogy mit mondott Isten, és mit mondtatok ti, és vádolni fog benneteket, ha eltértek az Úrtól. Ugyanez a kép jön vissza Jézusnak a szavaiban. Ha ezek elhallgatnak is, ha mindenki elhallgat, majd lesznek a kövek. Ott volt egy csomó kő Jézus körül. Majd lesz egy csomó kő. Ezek a néma élettelen kövek, majd ők megszólalnak. És tanúsítják az én dicsőségemet, és világgá zengik az én fenségemet, és az én elküldömnek a fenségét. Dicsőíteni fognak, mert nem halkulhat el, és nem hallgathat el a dicsőítésem szava ebben a világban. Csak hadd kiáltsanak. Csak hadd kiáltsanak. Így védte meg Jézus az ő tanítványait, és testvéreim, annyira jó, hogy az Úr Jézus ma is így védi meg az ő tanítványi seregét. Így véd meg engem, így véd meg titeket is. Megvédi azokat, akik őt, az írott igét, a helyettes golgotai áldozatot, a feltámadást, az evangéliumot, az utolsó ítéletet, az ő visszajövetelét és a világ újjáteremtését hiszik, és magasztalják a Krisztust, akiben ő maga végezte el, hogy ezt megtegyék. Lehet, hogy jönnek a farizeusaink az egyházból, és aggodalmas arckifejezéssel, félelmükbe és hitetlenségükbe megpróbálnak minket elnémítani, különböző módszerekkel lejáratni bennünket az egyházba is, meg az egyházon kívül is. De ha mi elhallgatunk, akkor a kövek fognak helyettünk kiáltani, mert ezek a farizeusok, ezek nem fognak kiáltani soha. Ha csak. Annyira megdöbbentő ez, testvéreim, hogy Jézus szavai meggondolkodtathatták azért ezeket a farizeusokat. Meggondolkodhatták. Eltöprenghettek azon, hogyha ha elhallgatnak ezek az emberek, akkor a kövek fognak jel, és velünk mi lesz? Mintha Jézus itt egy mentő övet dobott volna nekik. Megbánhatjátok még ezt a mentalitásotokat. Bűnnek ítélhetitek. És van rá bűnbocsánat, és lehet, hogy ti is oda kerültök az én tanítványaim közé. És ti is magasztalni fogtok engem, ugyanúgy, mint ők. Mert van kegyelem, még erre a farizeusi mentalitásra. És annyira jó itt ezt elmondanom nektek is. És mondjátok el a mi farizeusainknak máshol is, hogy van kegyelem. És ezt a gyáva és hitetlen farizeusi magatartást, ami nem riad vissza semmi aljasságtól se, ezt be lehet fejezni. Van rá bocsánat. Nem kell ehhez ragaszkodni. Szabad Jézushoz megtérni. Meghajolni ezelőtt a Messiás király előtt, és ma is virágvasárnapi szívvel, nagy örömmel dicsőíteni és magasztalni őt. Szabad emberként, békességet nyert emberként. S hadd szögezzem le végül, hogy az Úr Jézus szavaiból, testvéreim, kiszűrhetjük azért azt, hogy az egyházakban, a történelmi felekezetekben a gond nem azokkal van, akik a Bibliához, a bibliai evangéliumhoz ragaszkodva dicsőítik Jézust, hanem azokkal, akik nem teszik ezt. Akik le akarják állítani a Jézust valóban ismerő, bátor és ő dicsőítő sokaságot. Hát nem, ha már így tetszik, akkor nem a fundamentalistákkal van a gond, akik valójában az ősi bibliai történeti kereszténység hitének és etikai látásának a letéteményesei, hanem azokkal van a gond, akik nem tartoznak közéjük. Akik nem tartoznak ehhez a fajta kereszténységhöz, hiszen erről bizonyságot tesznek, mert elhatárolódnak ettől. A gond azokkal van, testvérek, az egyházban, akik sok esetben a magánéleti romjaikról, a Jézus dicsőítőket akarják egyébként elnémítani, ellehetetleníteni, kirekeszteni mindenhonnan. Nem a fundikról kellene tanulmányokat írni, konferenciákat szervezni, a hermeneutikájukat górcső alá venni, a kegyességüket vizsgálat alá tenni. Foglalkozzanak a farizeusok önmagukkal. Önmagukkal. Joggal teszik, mert ahol az ilyen gondolkodású emberek az egyházakban, történelmi felekezetekben hatalomba jutottak bárhol a világon, az egyházakból, testvérek, a gyülekezetekből romhalmaz csináltak. Romhalmaz csináltak a felvilágosult bibliakritikájukkal, a posztmodern teológiájukkal, az erkölcsi liberalizmusukkal. Az egyházban nem ezekkel van a probléma, akik ragaszkodnak az igéhez, és Jézus dicsőítik felszabadult örömteli szívvel, hanem azokkal, akik nem ezt teszik, és akik az előző csoportba tartozókat le akarják állítani. Ó, bár csak adna nekik az Úr belátást, kegyelmet, hogy megtérhessenek erről a gonosz útról. Nekünk pedig, ha Jézus tanítványai vagyunk, adjon az Úr Jézus bátorságot, gyermeki hitet, és adja meg nekünk, hogy teljes erővel és egész életünkkel, a tetteinkkel, a szavainkkal is, az életünk végéig zengjen ajkunkról az ének, és magasztaljuk a mi áldott Messiás királyunkat, az értünk meghalt, értünk feltámadott Jézust. Nála biztonságban vagyunk. Ő megvéd bennünket, és megáld minket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te annak idején ott vonultál, és Jeruzsálem utcáin fogadtad a téged magasztaló, téged dicsőítő éneket, melyben tanítványaid részesítettek. Köszönjük néked, hogy ma emlékezhettünk erre, és köszönjük néked azt, hogy te meghallgattad ugyan a dicsőítésedet elnémítani igyekvő emberek szavait is, de megvédted a te tanítványi seregedet, és fogadtad nagy örömmel az ő magasztalásukat. Köszönjük néked, hogy most mi is ezen a virágvasárnapon téged dicsőíthetünk, és téged magasztalhatunk. Amikor ezt tesszük, tudjuk, hogy ez sokaknak nem tetszik. Olyanoknak se tetszik, akik a világba élnek hitetlen emberként. De tudjuk azt is, hogy olyanoknak se, akik vallásosnak álcázzák magukat, és itt élnek az egyházban. Elfoglalnak talán fontos pozíciókat. És más se csinálnak, mint a te dicsőítésedet akarják belefolytani a te tanítványaidba. Hol ilyen, hol olyan módszerekkel és eszközökkel. Köszönjük néked, hogy ha mi elhallgatunk, a kövek fognak kiáltani, de mi nem akarunk elhallgatni. Te végezted el a szívünkben, és te végzed el a szívünkben, hogy áldjunk téged, Jézus. Te vagy a királyok királya, az uraknak az ura, Isten megígért messiása. Te vagy a mi egyetlen üdvözítünk, a világ egyetlen reménysége. Te, aki a Bibliában magasodsz elénk, és ragyogtatod reánk szeretetednek, igazságodnak, szentségednek fénysugarait. Szeretnénk pálma ágakat lengetni most neked. Szeretnénk elé teríteni ruháinkat. Szeretnénk megölelni téged. Köszönjük néked, hogy egy napon lehetőségünk lesz erre a te ígéreteid szerint. Áldunk téged, mennyei királyunk, áldott üdvözítőnk. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk reád magunkat. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj gyülekezetünkben, add, hogy minél több szív hajoljon meg előtted, és dicsérjen téged. Munkálkodj így más gyülekezetekben is, és az egész egyházunkban, sőt, a történelmi egyházakban, hogy egyre több ember belássa tévedését, és hajoljon meg előtted, és magasztaljon téged. Köszönjük néked, hogy te el tudod végezni a legkeményebb szívekben is ezt a csodát. Kérünk téged, hogy végezd el. Áld meg a világ fiait, akik hallják a te dicsőítésedet ezen a mai napon. Törd meg a hitetlenséget, a hitetlenségből eredő gonoszságokat. Kérünk téged arra, hogy fordítsd magadhoz minél több honfitársunknak a szívét, életét, és tedd őket a te igaz imádóiddá. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most a betegeket, gyógyító szereteteddel légy velük. Kérünk téged, hogy áld meg az orvosokat, az ápolókat, te vess véget ennek a járványhelyzetnek, ha lehetséges, és add, hogy minél előbb találkozhassunk itt a gyülekezetbe is, és összeforhassunk megint szeretetben, és a te igazságodban, és a te magasztalásodban. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy nagy hét küszöbén állunk, és így a jövő héten hétközi istentiszteleteink is lesznek. Az elsőt nagypénteken hallgathatjátok meg, aztán a következőt nagy szombaton, majd húsvét első és másodnapján is szolgálatokra, ige szolgálatokra figyelhettek otthonaitokban. A húsvét első napi istentiszteletet jó magam tartom, és a többi istentiszteletet pedig az itt lévő teológiai hallgatók, illetve segédlelkészeink. hallgassátok szeretettel a szolgálatukat. Előre is áldott ünnepet kívánok, áldott készülődést a nagy hétre, és boldog húsvéti ünnepet kedves minnyájatoknak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen.